Majd nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat a legújabb Cserebogárban. Dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa, és Ila Ildikó. Ma arról fogunk beszélgetni, hogy milyen gyerekkori minták, tapasztalatok határozzák meg a felnőttkori kapcsolatainkat. Isten hozott, Réka, jó, hogy itt vagy.
Köszöntöm szeretettel a hallgatókat. Szervusz, Ildikó!
Mit értezte ez alatt, hogy gyerekkori minták, gyerekkori tapasztalatok, mi minden tartozik bele ebbe a nagy családba, ami meghatározhatja a későbbi kapcsolataink alakulását, a kötődéseinket?
Ez nagyon komplex, tehát minden olyan gyerekkori hatás, ami a gyereket formálja, és minden formája, ami körülötte van, tehát a szülőknek a kapcsolata, a szülők viszonyulása hozzá, a testvéreihez, a szülők viszonyulása a rokonokhoz, a tágabb környezethez, a köztük levő kommunikációs mintázatok, konfliktuskezelési módok, tehát minden, amit a gyerek egészen pici korától lát, tapasztal maga körül, ez beépül, és valami nagyon mély, nagyon zsigeri szinten épül be, és bizony ez hatással, nagyon mély és nagyon tartós hatással van a későbbi kapcsolataira nézve.
Itt még az is oda tartozik, ahogyan a szülők, vagy ahogyan a család együtt gondolkodnak bizonyos kérdésekről, az értékrend felállítása, a szülők véleménynyilvánítása bizonyos kérdésekben. Tehát még ez is, bár a gyerek látszólag nem figyel oda, nincs ott, még ez is formálhatja, és ez is mintaként elülhet az ő kicsi fejében.
Igen, annál is inkább, hogy a gyerek minél kisebb, annál inkább igaz, hogy még nincs, ahogy rendelkezzen saját értékítélettel, tehát ő maga a saját megítélése, a saját feje szerint nem tudja eldönteni, mi helyes vagy mi nem, és igazából amivel találkozik, az jelenti számára a normalitást, a természetességet, és majd csak később sokszor önismeret, vagy egyfajta terápiás munka következményeként tesszük fel a kérdéseket, hogy vajon ez helyes volt, vajon akkor ez az elhangzott mondat a szüleimtől, a tanáraimtól hogyan hatott rám a későbbiekben, hogyan határozta meg azt, hogy azt, ahogyan saját magamról gondolkodom, tehát az önértékelésemet, az én képemet, vagy esetleg hogyan határozta meg a párválasztásomat, a későbbi felnőttkori párkapcsolataimat például, vagy más jellegű munkatársi, baráti, vagy más jellegű kapcsolataimat. A normalitáson azt értem, hogy a gyerek azt tekinti természetesnek, amit fölkínálunk. Tehát, hogyha mondjuk, amikor a gyerek kezd szilárd ételt enni, és abban sokkal több a zöldség és a gyümölcs, akkor a gyerek azt gondolja, hogy így kell étkezni, és hogyha abban mondjuk sok az édesség, akkor a gyerek arra gondol, hogy így kell étkezni. Tehát, hogy ez így beépül, ez nem azt jelenti, hogy az épül be, ami rá pozitív hatással van, tehát az is beépül, ami rá negatív hatással van, és az, amikor a gyereket például megszégyenítjük, vagy megalázzuk, vagy azt látja, hogy a felnőttek egymás közt megalázzák egymást, például nem beszélnek tiszteletteljesen, nem bánnak tiszteletteljesen egymással, ez mind beépül, egyfajta normarendszer, egyfajta alapprogramként beépül, és ez a későbbiekben egy mély önismereti munka eredményeként derül ki a gyerek számára, hogy ez tulajdonképpen akkor traumatikus volt számomra, negatív irányba indította el az életem.
Tapasztalások, amelyek alakítják a kötődéseinket, kapcsolódásainkat, hogyan származtatható, vagy hogyan eredeztethető a felnőttkori létezésünk mindabból, amit ugye gyerekkorban tapasztaltunk. még akkor is hatással vannak, akkor is működnek ezek a minták, hogyha belátjuk, hogy esetleg nem voltak helyesek, vagy nem feltétlenül eredményre vezetők?
A kérdésed első részére reagálva említetted a kötődést, a kötődési stílus, ugye az első tapasztalatok, az első kötődési tapasztalatok, ezek nagyon mélyen bennünk vannak, és leggyakrabban az anyával, de nem feltétlenül az elsődleges gondozóval, így szokta a szakirodalom emlegetni, tehát akivel a gyerek a legtöbbet van, aki a legtöbbet reagál az igényeire, vágyaira, hozzá kezd kötődni, és ennek a kötődésnek a miensége, ez bizony megjelenhet a későbbi kapcsolatokban, és ha egy kicsit ebbe belemegyünk, hogy ez mit is jelent, alapvetően kétfajta kötődés van, a biztonságos és a bizonytalan, és ugye az a jó helyzet, hogyha valaki abba a környezetbe születik bele, olyanok a szülei, olyan az édesanyja, aki ez biztonságosan tud kötődni, mert hogyha ez megvalósul, ez úgy valósulhat meg, hogyha a gyerek azt tapasztalja, hogy szívesen van látva ebben a világban, ez azáltal tudja megtapasztalni, hogy ha sír, akkor arra reagálnak, kitalálják, hogy mi a baja, hogy fázik éppen, vagy éhes, tehát, hogy elég testközelségben van részre, tehát egy szeretet kapcsolatban van, és nem csak irányába nyilvánul meg szeretet, hanem egy szeretetteli közegben, családban van, azt látja például, azt tapasztalja, hogy a szülei szeretik egymást, elfogadják egymást. Egy ilyen környezet, egy ilyen biztonságos kötődés, egy táptalaj lehet a későbbiekben azzal kapcsolatosan, hogy hogyan élek meg más kapcsolatokat. Például meg tudok-e bízni, tehát a későbbiekben akkor tudok megbízni valakiben, hogyha korábban azt tapasztaltam, hogy igen, biztonságos a kapcsolat, meg lehet bízni ebben a kapcsolatban. Később meg tudok élni egyfajta egészséges intimitást, de ugyanakkor egyfajta önállóságot, tehát ezt a közelség távolságot tudom kezelni, mindkettőt meg tudom élni, mindkettőben jól érzem magam, de adott helyzetben tudom váltogatni. Ugye ez a biztonságos kötődés, és akkor vannak a bizonytalan kötődések, ezt a szakirodalom szorongó, elkerülő, dezorganizált kötődésnek is nevezi. Hogyha egy gyereknek szorongó a kötődése, akkor ez a gyerek fél az elhagyástól, túlzottan ragaszkodik. A későbbiekben megjelenhet egyfajta társfüggőség, fél attól, hogy a párja elhagyja, gyanakszik, túlzottan csüng a párján, és nyilván ez mögött valahol egyfajta önbizalomhiány húzódhat. Az elkerülő kötődésnél a gyerek későbbi felnőtt fél az intimitástól, és az érzelmi közelséget nagyon nehéznek, nagyon terhesnek éli meg, és akár képtelen arra, hogy egy másik embert közel engedjen saját magához, éppen azért, mert ilyenkor kigyúl benne a piros lámpa, és valahogy úgy érzi, hogy ez a kapcsolat, ez az érzelmi kapcsolat veszélyes. És a legsúlyosabb a dezorganizált kötődés, ez gyakran intézetben felnövekedett babákra érvényes, vagy akik az életük első nagyon érzékeny időszakában akár el voltak hanyagolva, vagy bántalmazva voltak. Ezek a kisbabák, kisgyerekek azt érzik, hogy kiszámíthatatlan a kapcsolat, nem lehet megbízni benne, tehát egy ilyen szétesett kötődés alakul ki, és bizony a későbbiekben is egyfajta intim, például párkapcsolatban nagyon kiszámíthatatlan ezeknek az embereknek a viselkedése, nagyon ambivalens, hol ilyen, hol olyan. Szóval, hogy ez a kezdeti kötődés így összegezve elmondható, hogy bizony ez a későbbi kapcsolatainkat jelentősen meghatározza.
mit látsz te a praktizálásod során? Milyen lehetőségei vannak egy felnőttnek korrigálni valahogy azokat a gyerekkori mintákat, amelyek akadályozzák a kapcsolódásait, a kapcsolatai jól működését?
Ugye nem csak a kötődés kapcsán, hanem sok minden beépült, tehát beépült például a kommunikációs stílus, amit láttunk, a konfliktus kezelés. Beépülnek a szerepek, például milyen szerep leosztást tapasztaltam otthon, kinek mi volt az, ki volt a felelős különböző dolgokért, ki volt akár a békítő, ki volt az, aki megmerte fogalmazni, hogyha valami nagyon nem jól működik a párkapcsolatban vagy a családban, tehát ezeket mind tovább visszük, és hogy mit lehet ezekkel tenni, tehát szerintem az önismeret az egyik legfontosabb, és hogy ebben állandóan fejlődni, és állandóan tudatosulni például abban, hogy amit kaptam, mi az, ami segíti az életem, mi az, ami segít abban, hogy a saját problémáimmal, a saját élethelyzeteimmel konstruktívan meg tudjak küzdeni, és mi az, ami akaszt ebben. Tehát amit kapunk, azért a legtöbben az otthoni minták nem egyértelműen pozitívak, vagy egyértelműen negatívak, hanem mindenfajta átmenet van. Például említettem a kommunikációt, vagy a konfliktus kezelést, tehát elképzelhető, hogy van olyan, amit tényleg érdemes továbbvinni, érdemes hasonlóan eljárni hasonló helyzetekben, és van olyan, ami pont kerülendő, de ezeket fontos tudatosítani egyfajta önismereti munka során, éppen azért, hogy elsősorban tudjam eldönteni, hogy mi az, ami pozitív, mi az, amit felnőttként szeretnék továbbvinni, és mi az, amit nem. A terápia sokban segíthet, például beszéltünk ugye a kötődési stílusokról, tehát segíthet abban, hogy be tudjam azonosítani, hogy milyen kötődési stílussal rendelkezem. Ez esetleg hogyan jelenik meg a különböző felnőtt kapcsolataimban. De ugyanígy segíthet abban, hogy milyen gyerekkori traumáim voltak, esetleg a korábban, gyerekkorban megélt eszköztelenség érzése, tehetetlenség érzés, és az ebből kialakult tanult tehetetlenség, úgyhogy hasonló helyzetekben ugyanúgy viselkedem, ez hogyan köszön vissza felnőtt korban. Tehát a korai traumák ilyen formán hogyan jelennek meg a későbbi kapcsolataimban. És nagyon fontos még akár önismeret, akár terápia során, hogy beazonosítsam azokat a mintázatokat, főleg negatív mintázatokat ebben az esetben, amelyek ismétlődnek. Gyakran lehet látni, hogy például a válás esetén valaki úgy gondolja, hogy akkor a válás lesz a kapcsolati problémájára a megoldás, elválik, és egy következő kapcsolatban megismétli ugyanazt a problémát. Például láttam arra példát, hogy elvált függőség miatt, és ugyancsak egy olyan partnert választott, akinél nem akkor, a későbbiekben ugyancsak megjelent a függőség. Szóval érdemes ezeket a negatív mintákat azonosítani, nyilván feldolgozni, kidolgozni azt, hogy milyen alternatívát használhatok, vagy milyen alternatíva lehetséges, ami az életem jobban segítheti a későbbiekben.
Mesélj nekünk arról, hogy hogyan működnek ezek a minták, a működési mechanizmusuk hogyan írható le. Tehát honnan tudom én például azt, hogy egy minta működtet engem bizonyos helyzetekben, mint ahogy te is említetted, egyszer már elváltam ezért a problémáért, de a második házasságomban is ugyanezzel találom szembe magam, és talán a harmadikban is ugyanez lesz jellemző, és hogy ne azt mondjam, hogy egyik pár sem felelt meg, hanem ráismerjek arra, hogy esetleg az én mintáim a probléma ezekben a helyzetekben.
Ezek a minták, amint említettem, egyfajta alapprogram, és a későbbiekben viszonyítási pontként működnek, akár pozitív értelemben, akár negatív értelemben.
Hogyan segítettek megoldani bizonyos problémákat mondjuk gyerekkorban ezek a tanult minták? Tehát azt tanultam, hogy ha egy ilyen helyzetben vagyok, akkor a szüleim általában ezt szokták csinálni, tehát nyilván így kell megoldani ezeket a helyzeteket. És akkor később ugyanezekhez a megoldási kísérleteket alkalmazom, de nem biztos, hogy helyesen, és nem biztos, hogy ugyanott, ahol kellene, vagy nem biztos, hogy már ugyanúgy működik, ahogy mondjuk gyerekkoromban működött.
Így van. Például erről szól a tanult tehetetlenség. Ugye gyerekkorban a helyzetek többségében teljesen kiszolgáltatott a gyerek, tehát a felnőtt osztrá szerepet, a felnőtt dönti el, hogy adott helyzetben úgymond mi a helyes. A gyerek nincs abban a helyzetben, hogy ezt felülvizsgálja, és például leterhelődik, mondjuk erről szól a parentifikációnak a jelensége, amikor a gyerekre olyan feladatok, olyan felelősség, olyan döntéshelyzetek tevődnek kívülről a felnőtt által, amihez életkorából kifolyóan ő még nem alkalmas, tehát nem a gyerekkel van baj, hanem a feladatnak, a felelősségnek a túlméretezésével. Na már most a gyerek, mivel nincs abban a helyzetben, hogy erre tudatosan reagálj, és az ő kicsi fejében összerakja, hogy igazából itt most nem velem van baj, hanem a rám osztott feladattal vagy felelősséggel. A gyerek így arra gondol, nyilván minél kisebb a gyerek, annál inkább nem is kérdőjelezi meg az idealizált szülőnek a döntését. És a gyerek arra gondol, hogy vele van baj, hogy ő nem elég ügyes, hogy ő nem tanul elég jól. Tehát, hogy vele van baj, így kialakul egyfajta negatív énkép, negatív önértékelés, az, ahogy látja saját magát, és bizony, mivel ez a gyerek ilyen helyzetekben gyakran eszköztelenséget él meg, tehetetlenség érzése van. Most gondoljunk arra, hogy milyen gyakori például, hogy egy ilyen akut párkapcsolati probléma esetén a szülők egymással nem tudják megbeszélni a gondjaikat, és üzengetnek a gyereküktől egymásnak. Például ez egy konkrét helyzet. Ilyenkor valahol a szülő mit vár el a gyerektől, hogy te legyél köztünk a kapcsolat, te legyél köztünk a kapcsolattartó. Tehát ők ketten direktben nem tudják ezt megoldani, hogy ketten kapcsolatba kerüljenek, áthárítják ezt a felelősséget a gyerekre. És a gyerek meg nyilván, amit a felnőttek képtelenek voltak megoldani, azt a gyerek hogy tudná megoldani? Tehát a gyerek egy ilyen helyzetben nagyon könnyen leterhelődik, és ez az alapélménye, hogy tehetetlen vagyok, eszköztelen vagyok, és ez például a tanult tehetetlenségnek a gyökere. Ez a későbbiekben hogyan jelenhet meg? Hát például egy párkapcsolati problémában starból azt érzi, hogy ő tehetetlen és eszköztelen. És igazából nem a 30 éves felnőtt reagál abban a helyzetben érzelmileg, hanem az az 5 éves vagy 10 éves gyerek, aki annak idején hasonló párkapcsolati helyzetben hasonlót élt át. És hogy mi lehet a segítség? Hát például az, hogyha egyrészt tudatosítom, hogy oké, akkor én ebben a helyzetben nem a mostani életkoromnak megfelelően reagáltam, hanem valahol előjött bennem az akkori trauma, az akkori tehetetlenségérzés, tehát itt most egy 10 éves gyerek reagált például. Ez az egyik, hogy tudatosítom, ez nagyon fontos első lépés, a másik pedig az, hogy tudatosítom, hogy most teljesen mások a lehetőségeim, mások az eszközeim, teljesen mást tehetek ebben a helyzetben, mint annak idején, amire lehetőségem volt. És az a tapasztalatom, hogy már így ez sokszor elég arra, hogy az emberek kezdik keresni az eszközeim, kezdjék keresni a lehetőségeiket, most már 30 vagy akárhány éves felnőtt fejjel, és akkor ilyen formán eltávolodjanak attól a gyerekkori nagyon mély tapasztalattól.
Szoktuk hallani, hogy egy ideig érthető az, hogyha az ember a szüleit hibáztatja a kudarcaiért, a sikertelenségeiért, a kapcsolódási nehézségeiért, de hát 30-on felül azért már nem illik a szülőket hibáztatni, akkor érdemes, vagy illik tenni annak érdekében, hogy az élet egy kicsit könnyebb legyen, vagy jobban menjen. Gyakran elhangzik az is, hogy én biztos, hogy nem leszek olyan, mint a szüleim. Én biztos, hogy nem leszek olyan, mint az anyám, mint az apám. És a végén mégis az látszik, hogy pont olyanok vagyunk, mint ők. Ez hogy történhet meg?
A szüleink szerintem, hát nem csak szerintem, mindig viszonyítási pont tudatként szolgálnak az életünkben, akkor is, hogyha azonosulni szeretnék tudatosan, és akkor is, hogyha pontosan az ellen azonosulása vágyom. Tehát ennél lesz sokkal mélyebb. Azt látnám egy látható útnak azok esetében, akik teljes mértékben szeretnék, hogy ne olyanok legyenek, mint a szüleik, hogyha mondjuk egy önismeret vagy egy terápia keretén belül foglalkoznának a traumáikkal, a gyerekkori sérüléseikkel, mert hogy nem tudják kitörülni azt, hogy a szüleikhez viszonyítsák saját magukat, és hogyha a feldolgozás és a gyász, akár a gyász szükség esetén oldaláról közelítve, akkor már egy picit árnyaltabb lesz az egész, és nem abban merül ki, hogy hát akkor tagadok, és akkor azt mondom, hogy hát mondjuk az apám alkoholfüggő volt, én biztos, hogy nem leszek az, mert hogy akkor is viszonyítási pont, és hogy ez ennél sokkal mélyebb, és az, ami talán még segíthet abban, hogy ne ugyanabba a gödörbe essek bele, mint a szüleim, hogyha valamelyest megértem, vagy valamennyit megértek abból, hogy ők miért azt az utat járták, amit, vagy abban a helyzetben miért úgy reagáltak, ahogyan, mi volt esetleg az ő saját történetük ebben a dologban, és azt tapasztalom, hogy innen indulva akár gyakran generációkon átívelő mintázatokról is tudomást szerezhetünk, és amikor már ezekről kezdünk tudatosan gondolkodni. Például egy nem olyan régi példa jut eszembe, hogy így valakinek sikerült összerakni azt, hogy a nőknek mindig nagyon kiszolgáltatott szerepük volt, egyfajta másodrendű értékelés jutott családon belül, a nők által és a férfiak által is nyilván, és hogy nem csak ő éli ezt így meg, hanem az anyja, a nagyanyja is ugyanígy élte meg. Tehát amikor már sikerül ennyire tudatosan gondolkodni ezekről az alapvetően tudattalan folyamatokról, akkor már nem tudnak annyira alattomosan hatni, mert ugye ezek meghatároznak bennünket, tehát meghatározzák a döntéseinket, meghatározzák a párválasztásunkat. Az, amit átéltünk, amit tapasztaltunk, az ismerjük, megszoktuk, tudjuk, hogy abban a helyzetben hogyan kell reagálni, és még akkor is, hogyha erről később kiderül, hogy az negatív volt, még akkor is az, amit megszoktam, az hoz egyfajta otthonosság érzést, el tudok benne igazodni, tudom, hogy hogyan kell reagálni mondjuk egy alkoholfüggő férjel, az ő társaságában hogyan kell viselkedni, stb. Szóval, hogyha ezeket tudom tudatosítani, hogyha ezeket a későbbiekben összeraktam magamban, tudok gondolkodni, vannak szavaim, akkor ezek már nem hatnak annyira alattomosan, és valahol ezt látom. Azért is fontos az önismeret, azért is fontos a tudatosság, tehát amennyiben lehet a koragyerekkori mintákat, a koragyerekkori traumákat, történeteket tudatosítani, mert van bennünk egyfajta, akár egyfajta kényszer azzal kapcsolatosan, hogy ismételjük a mintákat, és éppen azért, amit az imént részleteztem, hogy a minták még akkor is, hogyha kiderül, hogy nem pozitívak, hozzák a megszokásnak az érzését, hozzák az otthonosságnak az érzését, el tudok igazodni bennük, és bizony, hogyha ezek nem elég tudatosak, ezek a minták, akkor gyakran nyilván öntudatlanul újra és újra előteremthetek olyan helyzeteket, vagy olyan helyzeteket keresek, szokták mondani, vonzunk be, de nyilván ez nem tőlünk függetlenül történik ez a bevonzás, hanem igazából én választom ezeket a helyzeteket az ismerősség elve alapján, amelyek hasonlítanak a gyerekkori környezethez, még akkor is, hogyha ezek fájdalmasak vagy negatívak voltak. Tehát például, hogyha azt láttam gyerekkoromban, hogy az apám az, aki domináns, neki van szava, az anyám az, aki alárendelődik, akinek nem annyira fontosak a szükségletei, a vágyai, akkor számomra ez a mint, ez nagyon beépül, és nagyon könnyen ezt megismételhetem a saját felnőttkori kapcsolatomban, mert ismerős, mert el tudok igazodni egy ilyen párkapcsolati mintában, de hogyha elég tudatos vagyok, hogyha korábban már összeraktam, hogy igazából ez egy aláfölé rendeltség, ez nem egy egyenrangú kapcsolat, akkor már ezt átdolgozva sokkal nagyobb tudatossággal lépek bele a párkapcsolatba, és így már nagyon nehéz megismételni ugyanazt a mintázatot.
A biztonságkeresés égisze alatt ugye néha belekerülünk ezekbe a csapdákba, de hogyha már korábban is láttuk, hogy nem működnek, hogy nem vezetnek semmiféle megoldás felé, még akkor is nagyon sokszor öntudatlanul jönnek belőlünk ezek a viselkedési formák. Én magamról is tudom, hogy ha egy bizonyos téma vagy élethelyzet benyomja azt a gombot, akkor nem is tudok, tehát egyszerűen nem tudok másképp cselekedni, mint ahogyan az gyerekkoromban megtanultam, láttam. Azt tapasztaltam, hogy valamennyire működik, de nem tudok ellene tenni. És akkor rövidesen persze rájövök, hogy ez nem jó. Ez nem én vagyok, ez most nem én akarom, hanem csak úgy jön belőlem, de akkor is nagyon nehéz ezeket a mintákat leuralni, vagy fölülírni. És ha már a személyes példáknál tartunk, akkor neked vannak-e olyan mintáid, amit szeretnél nagyon elhagyni, vagy amit éppen jónak látsz, és működőképesnek, és beemeltél a családi életedbe?
Igen, tehát több ilyen, például egy ilyen negatív, amit sokszor tapasztaltam magamon, hogy tehát adott helyzetben nagyon hevesen reagálok, mert hogy azt érzem, hogy az a hatékony, hogy az a helyes akár ebben a helyzetben, és bizony az nagyon jó, hogyha sikerül fölismerni a helyzetet még a reakció előtt. Tehát, hogy ez most akár egy olyan helyzet, amikor én amúgy hevesen szoktam reagálni, és nyilván utólag bűntudatom, lelkismert furdalásom van, tehát, hogy ez egy ilyen helyzet, jó, hogyha nem tudok ebbe belekerülni, nem is megyek bele azért, hogy aztán utólag ne bánjam, és ugye ezt időben sikerül felismerni, akkor bizony az egy nagyon jó, nagyon felszabadító, de az is igaz, hogy nézd azért, szerintem szülőkként vagy magánemberként sokszor ezek a helyzetek olyankor jönnek elő, amit akár utólag megbánunk, vagy már lehet, hogy abban a másodpercben megbánom, hogy úgy viszonyultam, vagy azt mondtam.
Persze amikor nem tud az ember mindig olyan tudatosan élni, hogy nem tudsz
így
mindig
van.
Annyira tudatosan jelen lenni, hogy tudjad, hogy na most ez egy olyan helyzet, amiben nem szabad beleállni. Tehát egyszerűen csak zajlik az emberrel az élet, és egyszer csak azon kapja magát, hogy már viselkedik.
Pontosan így van, tehát amikor fáradtak vagyunk, amikor például sietünk valahová, és éppen késünk el, tehát hogy ezek azok a helyzetek, amikor valamilyen szorítás, valamilyen stressz helyzetben, ugye az önkontroll nem működik annyira, és bizony ilyenkor teszünk olyat, vagy mondunk olyat, amit utólag megbánunk. De, hogy mondjam, tehát emberek vagyunk, és hogy egyikünk sem tökéletes. Ezzel nem fölmenteni akarom magunkat, felnőtteket vagy szülőket a felelősség alól, hanem inkább, hogyha el tudnánk engedni azt, hogy tökéletes szülők sosem lehetünk, tehát ezért nagyon felszabadító Winnicottnak ez a megállapítás, ugye az elég jó anya, és akkor ezt majd kiterjesztették, hogy elég jó feleség, elég jó férj, elég jó pedagógus, elég jó bármilyen szakmabeli vagy bármilyen ember kapcsán, tehát hogy törekedhetünk arra, hogy egyre jobbak lehessünk, egyre jobban, konstruktívabban tudjunk reagálni, de hogy fontos annak is a tudatosítása, hogy ezt mi itt a Földön soha nem tudjuk elérni, éppen azért, mert nagyon esékenyek vagyunk, képesek arra, hogy hibázzunk sokszor bármilyen törekvés és jóindulat ellenére, de hogy erre van az, hogy akkor remélhetően van elég erőm és bátorságom, hogy tükörbe nézek, hogy szembenézek saját magammal, szembenézek a negatív dolgaimmal, legközelebb próbálok változtatni, az, amit ugye lehet tudni, hogy ez a tudatos gyakorlás segít. Tehát például, hogyha van valamilyen nagyon negatív és többször ismétlődő viselkedés mintám, akkor ha tudatosan gyakorlom az új és az egészségesebb, hasznosabb, jobb viselkedés mintát, akkor ez beépülhet hosszú idő és elég sok erő energiabefektetés után. Szóval, hogy azért nem vagyunk annyira kiszolgáltatva, sok mindent tehetünk, és főként felnőttként azt gondolom, hogy sok eszközünk van arra, hogy az életünket, a kapcsolatainkat egyre jobbá, egyre elviselhetőbbé formáljuk.
Thank you. David Attenborough is mindig feloldja a katasztrófa jelenlétét a dokumentumfilmjeiben azzal, hogy van megoldás. Hát nyilván van megoldás, de arról kevesebbet beszélünk, hogy ez mennyi energia és mennyi munka befektetésével jár, mint ahogy az előbb egy fél mondat erejéig említetted is. És itt általában a kitartással van a baj, amikor az ember megtapasztalja, hogy korán sem lehet egy beszélgetéssel megoldani ezeket a problémákat, vagy a felismerés sem oldja még meg ezeket a problémákat, hogy akkor hajlamosak vagyunk felhagyni vele. Én nagyon szigorú vagyok magammal ilyen szempontból. Úgy érzem, hogy bár évek óta tudom, hogy mi az, amin dolgoznom kell, mi az, amivel foglalkozni kell, most sem működök úgy, ahogy kellene, és tudom, hogy ez még mindig csak az út kezdete. Valami javaslatod, vagy tanácsod van-e azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt a kitartást növelni, vagy hogyan lehet azt a hozzáállást erősíteni, hogy én jobb szeretnék lenni, egyel mindig jobb, még akkor is, hogyha megelégszem azzal, hogy elég jó szülő legyek, vagy elég jó feleség, de hogy egy kicsit mindig a jobbra törekedjek.
Hát ez alapvető, szerintem itt azok vannak bajban, akik perfekcionisták, és hogy nem tudják valahogy ezt elfogadni, hogy igazából nem vagyok tökéletes, esetleg lehetek egyre jobb, és egy picivel jobb, és aztán van olyan, hogy akár egy helyzet hatására visszalépek, és akkor onnan ismét elindulni. Úton vagyunk, tehát szerintem ezen nem tudunk változtatni, ez a halálunk órájáig tart, és ugye hitünk szerint még utána is. Az, hogy állandóan tanulunk, állandóan, tehát hogy nyitottak maradjunk erre, hogy egyre jobbak legyünk az új dolgok iránt, tudjuk befogadni azt, hogy ha valamit korábban elrontottam, ez nagyon nehéz, tehát főként szülőként, és más szülőkben is látom, hogy azért ez egy nagyon nehéz, amikor nyilván minden szülő az aktuális helyzetének, tudásának megfelelően próbálja a legjobbat nyújtani a gyerek. Eltelik 10-20-30 év, és akkor szembesül azzal, hogy hát azért ez nem volt jó hatással a gyerekemre, sőt, munkát adtam neki. Szülőként onnan már lehet látni azt, hogy kellett volna, mit kellett volna mondanom. És például ebben az esetben annyira fontosnak gondolom, hogy szülőként tudjak nyitott maradni a negatívumok irányába, tehát szerintem, hogyha a gyerek érzi, hogy visszajelezhet a szülőnek azzal kapcsolatosan, hogy mi volt rá pozitív hatással, mit hogyan élt meg, erről lehet beszélni, és a szülő ezt megbírja, a szülő ezt elbírja, és nyilván nem csak a negatív, hanem a pozitív dolgokról is. Tehát én ezt egy hatalmas helyzetnek gondolom abból a szempontból, hogy a gyerek meg tud könnyebbülni, meg vagyok győződve, hogy a szülő is visszajelzést kap ezáltal, megkönnyebbülhet, lehetőséget kap arra a szülő, hogy akár bocsátot, elnézést kérjen, akár némi magyarázatot hozzáfűzzön, hogy figyelj, én abban a helyzetben nem téged akartalak megnyomorítani, hanem egyszerűen az én helyzetem is túlterhelt volt, nyomorúságos volt, sajnálom, akkor erre voltam képes. Érzed, hogy szerintem egy gyereknek sokszor nem is kell több, mint hogy érezd, hogy a szülő alapvetően nem rossz indulatú volt, tehát nem őt akarta bántani, hanem igazából a saját korlátaiba, esékenységébe ütközött, és ezt így összerakva, erről beszélve, megadva akár, mint említettem, a bocsánatkérésnek a lehetőségét, vagy a magyarázatnak a lehetőségét. Szerintem ez az, ami a gyereket segítheti abban, hogy tovább lépjen, hogy ezeket a mintákat ne ismételje, elkerülje, és a szülőt is segítheti a feloldozásban, mert a gyereknek nem jó sem kicsinek, sem felnőtt gyereknek, hogyha azt érzi, hogy a szülője vele kapcsolatosan bűntudatot érez. Ez valahogy neki azt üzeni nagyon mélyen, hogy velem valami nagyon nincs rendben, és akkor így, hogyha a szülő feloldozást kap, fölszabadul a gyerekével kapcsolatosan, akkor ezzel egyfajta lehetőséget is kapnak mindketten arra, hogy most már felnőttként a kapcsolatukat egy picit megtisztítva, rendezve tudjanak kapcsolódni egyfajta tiszta lap kapcsolatból indulni, ugye két felnőtt, átfogalmazni a saját kapcsolatokat, és hát építeni, 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 mindaddig, ameddig élünk, és látod, hogy nem csak a saját életemben fontos, hogy tudjak fejlődni, hanem a kapcsolatainkban, és minden szempontból úton vagyunk, és talán addig jó, ameddig tudjuk venni az akadályokat, ameddig van elég lendület bennünk, elég reménység azzal kapcsolatosan, hogy igen, ez nem sikerült, ezt elrontottam, de lehet, hogy holnap csinálhatom másképpen, tehát én azt hiszem, hogy az a jó élet, ameddig van bennünk ez a fajta lendület, remény, rugalmasság.
Nagyon fontos, a nyomaték kedvéért meg is ismétlem azt, amit mondtál, hogy egy bocsánatkérés az sokszor életmentő lehet. Gyakran leértékeljük ezt az egyszerű mozzanatot, mert úgy gondoljuk, hogy most már úgyis mindegy. Beszélgettem nemrégiben egy édesapával, akinek a fiával nem működött a kapcsolata, hát elég rossz viszonyban voltak. Az apa nagyon szigorú volt a gyerekkel, a gyerek eltávolodott. Szóval nem működött már a kapcsolat apa és fiú között, és akkor egyszer egy kérdésemre, hogy de hát ezt oldanád-e mondjuk egy bocsánattal? Nem biztos, hogy mindent jól csináltam, fiam, lehet, hogy másképp kellett volna, gyere, kezdjük újra. Az volt a válasz, hogy most már úgyis mindegy, ez nem lenne elég ahhoz, amit én elkövettem. Nyilván fájdalmas ilyet hallani, persze nem biztos, hogy mindent megold, de nagyon felszabadító tud lenni a szülő részéről. Én ezt tapasztaltam, az a belátás, hogy nem biztos, hogy mindent jól csináltam, ne haragudj érte. Úgyhogy köszönöm, hogy ezt kiemelted.
Igen, nyilván egy bocsánatkérésnek is lehet sok színe, tehát lehet nagyon felszínes, és lehet egyfajta mélysége. Azt hiszem, hogy ez előtt talán az a fontos, hogyha a gyerek megtapasztalja azt, hogy beszélhet az érzéseiről, tehát egyrészt a szülő validnak, érvényesnek tekinti, tehát például, hogyha a gyerek arról mesél, hogy 5 éves korában mit élt át a szülőjével kapcsolatosan, akkor az a jó szülői reakció, hogyha nem azt mondom, hogy hát figyelj, ez nem is úgy volt, hanem egyszerűen figyelek, hogy ő mit élt át, nyilván teljesen szubjektíven, és ezt hogyan adja vissza, és hogyha erre tudok szülőként reagálni. Nyilván a nehéz helyzeteket nehezen bírjuk meg, tehát a nehéz visszajelzés nehezen bírjuk meg, ehhez azért kell, hogy jelenleg érzek elég biztonságot, elég erőforrást az életemben, hogy ezt megbírjam, de hogy azért nagyon vagány beszélgetések születhetnek ez kapcsán, hogy ki egy adott helyzetet hogyan élt meg, és nekem is volt ilyen tapasztalatom, hogy amikor a gyerekem mesélt egy adott helyzetről, az volt az érzésem, hogy ez egy más családban, más valakivel történt, nem is én voltam a másik szereplő, mert annyira más volt az ő interpretáció, az, ahogy neki nyilván így sok év távlatából az egész megmaradt és leszűrődött. De nem tudok ennél jobbat, mint hogy a saját szubjektivitásainkat egyrészt elfogadjuk, a másikét is, saját tudomat is, és hogy próbáljuk ezt így egyeztetni, nyilván a kapcsolatépítés a szeretet jegyében, egymást vegyük komolyan, figyeljünk egymásra, traumakutatások azt igazolják, hogy sok esetben nem is az az igazán mélyen traumatizáló, amiben részünk volt, hanem az, ami utána következik, és pedig, hogy nem tudok erről beszélni, nincs, aki komolyan venne, nincs, aki validnak gondolja az én átélt élményemet, tehát ez az elmagányosodás, és ebben az esetben is, tehát hogyha szülőként nem tekintem a gyereknek az átélt szubjektív érzéseit, élményeit validnak, igazából ezzel traumatizálom a leginkább a gyereket. Bizony ezeket elfogadni, érvényesnek tekinteni alapvető ahhoz, hogy hozzásegítsük a gyereket, hogy a kora gyerekkori élményeivel szembe tudjon nézni, és hogy elkerülje ezeknek az ismétlődését felnőtt korban.
Ágarika, nagyon szépen köszönjük ismét, és visszavárunk téged jövő héten is.
Köszönöm a lehetőséget, kívánom a legjobbakat.
Kedves hallgató, köszönjük megtisztelő figyelmüket dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa, jövő héten is velünk lesz. Én Ila Ildikó vagyok, és minden jót kívánok. Thank you.